Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ahogy Laci már mondta, az Isten tiszteletről szóló sorozat negyedik alkalmán vagyunk, lehetünk együtt. Így olvasom Istennek igéjét a római beliekhez írt levél 12. fejezetéből az első két verset. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Fontos végigjárnunk most ezekben a hetekben, nem csak közösségileg, hanem egyénileg is, hogy miért fontos számunkra az Isten tisztelet. Hol van a helye az életünkben? Hogyan találjuk meg benne a helyünket? Hogy milyen változásra hív Isten az Isten tisztelettel kapcsolatban? Az Isten szentségével való találkozás, az összegyülekezés helye, a sákramentumok az Isten tiszteleten. Ezeken a témákon vagyunk túl. És ma elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami talán a legnehezebb, a hétköznapok Isten tiszteletéhez. Hiszen nem kevesebbre hív ma igénk, mint arra, hogy végig gondoljuk és átéljük azt, hogy amit vasárnap történik velünk, közöttünk és bennünk, azt tovább vigyük, az valóság legyen a mindennapokban is. Hogy ne tartsuk a templom falai közt zajló eseménynek az Isten tiszteletet, hanem fedezzük fel, hogy ez ennél sokkal több. Nagy veszély ugyanis az, hogyha az ember lehasítja a vasárnapot a hétköznapjairól, eljön a gyülekezetbe, kiszakít időt, itt valami jó és szép dolog történik vele, aztán visszatér a mindennapi dolgaihoz. Átöltözik és folytat mindent a hétköznapi üzemmódban. Ez egyrészt téves hozzáállás, mert Isten az egész életünkben szeretne jelen lenni. Másrészt fájdalmas, mert azt élhetjük meg, hogy Isten csak a templom falai között cselekszik, csak itt van jelen. Az is lehet, hogy tudatosan szeretnéd, hogy Isten ne szóljon bele a hétköznapjaidba. Azt mondod, hogy az életem az enyém. És lehet, hogy vendégként vagy itt ma jelen, vagy Istent kereső emberként, és egyáltalán nem érted, hogy miért szükséges, hogy hatása legyen az Isten tiszteletnek a mindennapjaidra. Letudtam a kötelességem, rendes ember voltam, mi kell még? Engedjünk ma itt Isten lelkének, munkájának, és várjuk, hogy vezessen bennünket az ige alapján, abban a kérdésben, hogy hogyan lehet az egész életünk okos Isten tisztelet. Hogyan mutathat az életünk Jézus Krisztusra, mint az egyetlen és tökéletes áldozatra? Pál apostol a felolvasott igében, amit hallhattunk, először úgy tűnhet, amit ott mond Pál apostol, mintha magunknak kellene megoldani, hogy az életünk Isten tisztelet legyen. Pedig majd fogjuk látni, hogy az igazi cselekvő itt is Isten, és az ő szeretetteljes cselekvésére lehet a válaszunk, tudatos döntésünk, hogy Uram, itt vagyok, hadd legyen az életem okos Isten tisztelet. Felolvasott igénk három felszólításon keresztül hív bennünket erre az odaszánásra. Szánjátok oda magatokat, ne igazodjatok, és változzatok meg. Előjáróban annyit szeretnék még hozzátenni, hogy Pál mielőtt erre hívja a római gyülekezetet, 11 fejezeten át Isten kegyelmére mutat. Fontos látnunk még azt a római levél szerkesztésében, hogy amit elhangzik felszólításként a 12. fejezet elején, ez szervesen kapcsolódik a 8. fejezet végéhez. A 8. fejezetben arról van szó, hogy egyedül az ember hit által üdvözülhet Krisztus érdeméért, és a 8. fejezet vége egy hálaadó, dicsőítő, örömteli hangulatban tárul elénk. És ehhez kapcsolódik, ezután következik az, hogy Pál apostol azt mondja a római gyülekezetnek, szánjátok oda magatokat, ne igazodjatok ehhez a világhoz, és változzatok meg értelmetek megújulásával. Az első dolog, amire hív tehát az apostol, hogy minden ember, aki megismerte, megértette Isten szeretetét, aki megértette az ő áldozatát, aki csak megérintett az evangélium, szánjátok oda magatokat. Odaszánás, odaadás, lemondani magunkról, alárendelni magunkat, nehéz szavak. Miért, kinek? Hiszen a korszellem azt sugallja, hogy ne mondj le semmiről, valósítsd meg magad. A munkavilágában a cél szentesíti az eszközt. Az anyagi tárgyi javak birtoklására nézve, a testi élvezetekre nézve nincs határ. Igénk először ma mégis arra szólít fel, hogy az Isten iránti tiszteletet úgy fejezzük ki leginkább, hogy átadjuk magunkat neki, felfoghatatlan szeretetére. Ez a természetes reakció. Mi volt az akció? A Róma 5. fejezet, Róma beliekhez írt 5. fejezetben így olvassuk. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. A 8. fejezetben Isten azt olvashatjuk, Isten tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Isten irgalma tehát az, hogy nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, hanem azt, amit Krisztus elvégzett, értünk. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Erre adott válaszunk lehet az odaszánás. Nem a mi gesztusunk, nem a mi nagy vonalúságunk, nem a mi aszkéta életvitelünk. Az odaszánás, a lemondás kiváltó ok nélkül elképzelhetetlen az ember számára. Az odaszánás csak válasz lehet arra, hogy ő előbb szeretett. Szó szerinti fordítása az első versnek, amit felolvastam, így hangzik. Élő áldozatként mutassátok be testeteket. Odaszánni, bemutatni, feláldozni, az áldozati kultusz kulcs szavai ezek. Az áldozat az ószövetségi ember számára egy olyan szent cselekményt jelentett, amelyben az ember Istennek ad valamit, gabonát, állatot, tömjént, tiszteletének vagy hálájának a kifejezéséül, vagy éppen engesztelésül bűnei miatt. Az ószövetségi időben ez a sok különféle áldozat azért tetszett Istennek, azért volt fontos, mert ez mind előre mutatott Krisztus kereszt áldozatára. Az új szövetség már másképpen beszél az áldozatról, már másfajta istentiszteleti áldozatok azok, amik bemutatják és Krisztusra mutatnak. Ilyen a hálaadás, a dicsőítés, az alázat, a bűnbánat, az anyagi felajánlás, az imádság, a mások szolgálata, a mellettünk élők, vagy éppen a rászorulók szolgálata. Áldozatot hozni általában nem könnyű, sőt, ha igazán áldozat, akkor fájdalmas is. Elgondolkodhatunk azon, hogy könnyen hozok áldozatot, vagy nehezen. Csak akkor hozok áldozatot, ha az látványos. Kiki elgondolkodhat, és biztos, hogy másként reagálunk erre a kifejezésre, hogy áldozathozatal. Más-mást indíthat el bennünk. A rómabeliekhez írt levél ebben a gondolatsorban még tovább víz bennünket, még konkrétabban megfogalmazza, és arra szólít fel, hogy élő áldozatokként mutassuk be a mi testünket, önmagunkat, azaz az egész életünket. Isten azt akarja, hogy érte éljünk. A heidelbergi K.T. is tud erről a felajánlásról, ezért mondja már az elején, testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Áldozathozatal, önmagunk odaadása Istennek. Az újszövetségi gondolkodásban megerősödik az, mint már az Ószövetségben is láthattunk. Van szent hely, van Istennek háza, de nem rekeszthető a falak közé. Az új, élő Isten tisztelet temploma a világ, végzésének ideje a gyülekezet hétköznapjai. Az Istennek bemutatandó áldozat pedig a hívő ember teljes személyisége. Mert a kegyelemből, hitáltal megigazult felnőtt gyülekezet, értelmes Isten tiszteletével egyénileg és közösségileg is megállhat Ura előtt, miközben figyelmét az őt környező, Istentől elszakadt világ helyett Isten akaratára irányítja. Azonban van egy kis gond, az élő áldozattal, hogy le tud mászni az oltáról. Itt vasárnap még énekeljük. Ez a húsvér templom, érted, épült. Neked ég a tűz bent oltárainál. S hétfőn már sokszor olyan távolinak tűnik, amit előtte nap énekeltünk. Hogy ez ne legyen így, gondoljuk végig, mi az akadálya annak? Mi állhat az útjába az odaszánnásnak? Miért nem könnyű, és miért kihívás ez a számunkra? Lehet, hogy nem ismered, vagy nem veszed komolyan Krisztus szeretetét, a megváltást, az érted hozott áldozatát. Lehet, hogy nem bízol igazán Istenben, a félelem visszatart. És minél inkább megismerjük Isten szeretetét, mert a szeretet kiűzi a félelmet, annál könnyebben tudunk bízni benne, annál könnyebben tudjuk odaszánni az életünket neki. Honnan tudhatjuk, hogy ő szeret? Számtalan módon elénk tárja az igében. Megbocsátj, megbocsát, soha ne nem veszi rólunk a szemét. Életünk minden részlete fontos. Jót tervez az életünk felől, türelemmel viseltetik irántunk. És még sorolhatnánk azt a rengeteg igét és ígéretet, amivel Isten kifejezi azt felénk, hogy ő mennyire szeret. De legfőképpen abban mutatta meg szeretetét, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Lehet, hogy akadálya az odaszánásnak az, hogy nem szívesen ismerjük el, hogy mi teremtmények vagyunk, ő pedig a teremtő. Mi szeretnénk parancsolni, mi szeretnénk irányítani. Legősibb kísértés, hogy olyanok lesztek ki, mint az Isten. Az is lehet, hogy mélyen magadban azt gondolod, nem éri meg túl nagy áldozat. Élni akarom az életemet. Mert csak az van a szemed előtt, hogy mit veszíthetsz, miből maradhatsz ki. Vagy gondolhatod azt is, hogy ezt a bűnös, megtépázott, koszos testet ajánljam oda az Úrnak. Ki kell mondani ezen a ponton, hogy a Krisztusnak való odaszánás, odaadás, engedelmesség. Nem biztos, hogy ezt szeretnénk leginkább megtenni. Nem biztos, hogy erre vágyunk a leginkább. De azért megtehetjük, mert Isten ezt kéri tőlünk, és ő a javunkat akarja. Van, hogy naponként, óránként oda kell szánni magunkat az Úrnak. És ezt hitből tesszük. Mert amint oda szánjuk neki, azt mondja az ige, kedves, szent lesz. Mert Jézus Krisztus vére megmossa hófehérre. Mert Isten hű marad. Mert ő vonz magához, hogy mi felajánljuk magunkat. Ez gyönyörű, élő áldozatok lehetünk Isten gyermekeiként. Lehet az életünk hála áldozat, hálaadó Isten tisztelet. Azt mondja, hogy szent, azaz egyedül és teljes mértékben neki elkülönített, az ő rendelkezésére és szolgálatára szánt kedves áldozat. Szánjátok oda magatokat. Így szólt az első felszólítás, felhívás. A második, hogy ne igazodjatok, ne idomuljatok, ne alkalmazkodjatok a világhoz. Ez egy igazi kihívás. Hogyan lehet megélni a mindennapokat Isten tiszteletként? Miért fontos kiemelni az odaszánás mellett ezt is? Mert ennek a két dolognak egyszerre kell, párhuzamosan kell történnie. Odaszánom magamat Istennek, és már nem alkalmazkodom. Már nem igazodom a világhoz. Azaz az Isten ellenes gondolkodáshoz, a trendekhez. Nem a tömeg után megyek, nem a korszellem szerint élek. Ez egyrészt jelenti azt, hogy szembe megyek azzal, ami a legtöbb embernek akár belefér. Ha Isten igéje szerint, az nem jó. Gondoljunk itt a 10 parancsolatra. Nem engedek a csoportnyomásnak, és felvállalom a küzdelmet akkor is, ha nem minden sikerül. Igazán kemény szavak ezek. Olyan, mintha Isten azt kéné tőlünk, hogy legyünk egy kicsit különcök. Pedig nem arra buzdít. Pontosan fontos az, hogy rugalmasak maradjunk, hogy tiszteletben tartsuk a normál értékeket. Ez a felszólítás inkább arról beszél, hogy gondolkodjunk el, mikor kötünk kompromisszumokat. Gondolkodjunk el azon, hogy mikor van az, hogy kisebb-nagyobb dologban, keresztény emberként csak egyre többször, egyre jobban úgy megengedőek vagyunk magunkkal bizonyos területeken. És hip-hop már azt vesszük észre, hogy eltávolodtunk Istentől. Hip-hop már azt vesszük észre, hogy valami nincs rendben. Olyan könnyen tudunk eltávolodni, kompromisszumot kötni. Hát csak ezt, hát csak azt. Pedig Isten szava, törvénye, parancsolatai, ezek bennünket védenek, ezek határok, ezek szerint kell élnünk. És igen, van, hogy eltérünk, de visszatérhetünk. Krisztus érdeméért van üdvösségünk. De ha nem ezek szerint élünk, ha nem követjük Jézust, akkor a világ törvényszerűségei fognak hatni ránk, és észrevétlenül is ezek szerint fogunk élni. Ez fog megjelenni a gondolkodásunkban, a döntéseinkben, az értékrendünkben, mindenben. Másrészt, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Jelente azt is, hogy amikor önmagadat meghatározod, akkor mihez, kihez igazítva mondod azt, hogy ki vagy te, határozod meg magadat. A végzettséged, a munkád, az öltözködésed, az anyagi lehetőségeid, a családi állapotod, a felmenőid alapján, vagy az alapján, hogy mennyit sikerült a vágyaidból megvalósítanod. Hogyha ezek alapján határozzuk meg magunkat, nagyon hullámzó, hogy éppen kinek gondoljuk, vagy kinek érezzük magunkat, hiszen mindig attól függ, hogy éppen milyen közegben vagyunk. Kihez, mihez igazítod az életedet? Az emberek, esetleg egy adott embernek az elvárásaihoz, véleményéhez, a félelmeidhez, az aggodalmaidhoz, a büszkeségedhez. Ahhoz, hogy Isten a lehető legmélyebben munkálkodhasson bennünk, azzal kell kezdenünk, hogy mindent át kell neki adnunk. A múltbeli mulasztásunkat, a múltunkat, a jelen nehézségeit, fájdalmait, gyötrődéseit, és a jövőről alkotott elképzeléseinket, álmainkat. Ez nem a személyiségünk elnyomását jelenti. Pont ellenkezőleg Isten egyedi személyiségünkkel együtt akar használni. C.S. Lewis azt mondta, minél inkább engedjük, hogy Isten meghódítson bennünket, annál inkább önmagunk leszünk, hiszen ő a mi alkotónk. Ne igazodjatok a világhoz, hanem igazodjatok Istenhez. Halld meg, hogy mit mond Isten rólad. Azt mondja, hogy élő, szent, kedves, hála áldozat lehet az életed. Engedd, hogy az élet, az ajándékaid, az elhívásod, amit Isten beléd helyezett, az kibontakozzon. Add át az életed neki. Újítsd meg vele újra a szövetséged, hiszen ő örök szövetséget kötött veled Jézus Krisztusban. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Az előző pont folytatása ez a harmadik. Ha odaszántam magam, és felismertem, hogy nem szabad igazodnom ahhoz, ami nem Isten terve, ami nem hozzávisz közelebb, ami nincs a javamra, akkor megértem azt, hogy változnom kell. Nem néhány dologban, nem a szokásaimban, bár ez is nagyon nehéz, hanem a legnehezebben, a gondolkodásomban. Úgy történik ez a változás, hogy megújul az értelmem. És hogyan történik az értelmünk megújulása? Olvassuk Isten igéjét, amely élő és ható. És amikor elmélkedünk rajta, amikor újra és újra elolvassuk, akkor Isten szent lelke megeleveníti a betűket. Akkor Isten megszólít az igén keresztül, és találkozunk az ő irgalmával, és elindul a változás bennünk. Amikor az igét olvassuk és hallgatjuk, ne csupán rutinosan álljunk hozzá, hát már egyszer hallottam, vagy már százszor hallottam, vagy hogy úgy se értem meg, de azért eljövök, mert jó itt találkozni. Ne is úgy, hogy információkat gyűjtünk a házasságról, a gyereknevelésről, az esetleges hitvitákra, ezek mind-mind fontosak. De úgy álljunk az igéhez, az ige olvasáshoz, hogy Krisztust, az ő személyét keressük benne. Ne felejtsük el, hogy ezeket a szavakat Pál a keresztény gyülekezethez intézi. Nekünk szólnak ezek az igék. És ha ránézünk még egy picit erre az igére, hogy változzatok meg, akkor három apróságot még kiemelnék. Változzatok meg. Jelen időben van. Itt és most. Nem holnap. Nem a nyári táborban, bár nagyon készülünk rá, és hisszük, hogy Isten meg fogja áldani, és nagy csodákat fog ott is tenni. De ma itt, szól az ige hozzád és hozzám. Változzatok meg. A második ilyen apróság, hogy szenvedő alapban van ez az ige. Tehát nem úgy történik, hogy te vagy én megváltoztatom magamat, hanem veled és benned történik valami. Felteheted a kérdést, akkor milyen szerepem is van ebben a változásban? Az, hogy engeded, hogy Isten munkálkodjon, cselekedjen benned. Szükséges a döntés, fontos, de ez együtt, és ezzel együtt kell, hogy történjen, hogy engedsz Isten szent lelkének. És a harmadik ilyen apróság, hogy felszólító módban van. Muszáj, hogy megújuljon az értelmünk. Azért, hogy megítélhessük, mi a jó és rossz. Mi Isten akarata és mi nem. Mi az, ami hozzávíz közel és mi nem. Mi az, ami árt és mi az, ami használ. Sokféle változás van. Hirtelen is történhet változás, látványosan és különleges módon. És jó, ha ilyet átélünk. Azt kell, hogy mondjam mégis, hogy ez igazán tartós és hosszú változások. Apró lépésenként zajlanak. Hosszú távon kell elkötelezni magunkat a változás mellett. Ki tudod-e most őszintén mondani, hogy nekem szükségem van változásra? Van-e olyan területe az életednek, amit visszatartasz Istentől? Amiben szeretnéd, hogy megújuljon a gondolkodásod, a hozzáállásod. Nem mondd azt rögtön, hogy több éve, évtizedek keresztény vagyok, nincs. Engedd, hogy Isten lelke munkálkodjon benned. Az egész lényünket várja ő. Erre szólít fel az ige, ez az utad. Akkor is, ha eleged van. Már annyit változtam, úgy szeretnék már nyugodtan élni. Isten nem azért hív változásra, hogy örök nyugtalanságban tartsa, hanem azért, mert a javunkat akarja. Változnunk kell, mert minden változik körülöttünk. És ha nem változunk Isten szerint, akkor is fogunk változni. Csak éppen sodródunk. Ha nem Krisztusnak, hanem Isten irgalmának vetjük alá az életünket, akkor a szétszórtságnak, a káosznak, a bizonytalanságnak. Hirdetem újra. Jézus az egyetlen út. Minden egyéb megküzdés vagy megközelítési stratégia az életre nézve kudarchoz, csalódáshoz, önpusztításhoz vezet. Változzunk hát Isten hívására, az értelmünk megújulásával. Azért, hogy megfelelő, helyes, etikai értékkel rendelkezzünk. Ez nagyon fontos, mert az ember pont ezt veszítette el a bűnesetkor. Meg akarta tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Olyan akart lenni az ember, mint Isten. És igazából pont az erre irányuló képességét veszítette el. A helyes etikai érték azt jelenti, tudni, mi Isten szemében jó, és mi a rossz. Ez nagyon fontos, hiszen ebben van az örök életünk, az üdvösségünk kulcsa, és ha még nem békültél meg Istennel, akkor megbékülhetsz vele. Mehetsz hozzá. Ő vár rád. Sokszor szenvedünk attól keresztényként, hogy megítélhessük, hogy mi a jó és mi a rossz. És azt látom, hogy ez sokszor úgy több-kevesebb harccal, de meg tudjuk állapítani. De azt gyakrabban látom, hogy keresztényként is olyan nehéz megérteni, hogy mi az Isten akarata? Mit akar Isten az életemmel? És nagyon fájdalmas tud lenni, amikor ebben az állapotban vagyunk, olyan elveszetté tudunk válni. És most gondoljuk végig azt is, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem értjük Isten akaratát. Lehet, hogy önmagunknak élünk. Nem Istentől várjuk azt, hogy elrendezze a dolgokat, hanem mi manipuláljuk az embereket, másokra erőltetjük az elképzelésünket, kézben akarunk tartani mindent. Lehet, hogy többet kell várni, hogy megértsük, mi az Isten akarata. Légy csendben, és várj az Úrra. Nem kell mindig tenni. Előfordulhat, hogy már megértetted Isten akaratát. Csak éppen nem tudjuk, vagy nem tudod elfogadni. Ezért keressük tovább, hátha félreértettük. És gyakran találkozom azzal, hogy egy-egy keresztény, akár egy-egy gyülekezeti tag egyedül van, és harcol, nem érti az Úr akaratát, és nem osztja meg az közösséggel, hanem egyedül próbál magányosan küzdeni, és egy-egy élethelyzetben, egy-egy nehéz próbában megérteni, hogy mi az Úr akarata. És igen, valahol ezek személyes harcok, de nagyon sokszor Isten egy testvérünkön keresztül válaszol, vagy egy testvérünkön keresztül vezet bennünket. Próbáljunk hát jobban és még inkább Isten előtt lenni abban, hogy szeretnénk megérteni, mi az ő akarata, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. Szánjátok oda magatokat, ne igazodjatok ehhez a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával. És befejezésként nézzünk Jézus Krisztusra, aki minden tekintetben példa számunkra odaszánta magát, nem igazodott, követte az atyát. A keresztre feszítés előtti éjjelen így imádkozott: Atyám, ha lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ez ebből a szavakból nagyon átjön az, hogy az önátadás nem könnyű dolog. Számunkra is kemény munkát igényel, pedig földi halandók, emberek vagyunk. Ez a kemény munka nem más, mint küzdelem, megküzdelem önző természetünkkel. Beszélhetünk az önátadás pillanatáról és az önátadás gyakorlásáról. Jézus azt mondja, ha valaki én utánom akar jönni, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem. Aki átadott életet él, próbára lesz téve. Előfordulhat, hogy lehetetlennek tűnő feladatok jönnek. Előfordulhat, hogy ellenkezőjét kell tenni, mint amihez éppen kedvem van. És mégis, Isten meg akar áldani, jelen akar lenni a hétköznapjaidban. Ha átadjuk magunkat neki, az nem elgyengít, hanem megerősít bennünket. Isten azokat tudja használni, akik kiszolgáltatják neki az életüket. Gondoljunk a bibliai alakokra, csak Ábrahámra. Nem tudta, hogy hogyan lesz a következő nap, a következő lépés, de követte Isten vezetését. Vagy gondoljunk Simonra, ez egy olyan ismert történet, hogy egész éjszakai sikertelen halászatot követően engedelmeskedik Jézusnak. Mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyanis semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Vagy gondoljunk Máriára, nem azért lett Jézus anyjául kiválasztva, mert olyan tehetséges, hanem azt tudjuk meg az igéből, mert teljesen átadta magát neki. amikor az angyal elé áll, valószínűtlennek tűnő tervével Istennek, ő így válaszolt. Ima az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Azt láthatjuk ezeknek az embereknek az életében, hogy az volt a titkuk, hogy odaszánták magukat Istennek. Odaadták magukat neki teljesen. Konkrétan jelen lehet a mindennapjaidban Isten jelenléte szentsége. Ő betöltheti, megszentelheti azt, ami hétköznapi, ami szükségszerű, ami rutinszerű. Bármikor behívhatod őt az életedbe, és bármikor elérheted őt, mert ő ott akar lenni veled a munkahelyeden, az otthonodban, ott, ahol jó lenni, és ott, ahol rossz lenni. Ő adhatja meg, hogy az ő dicsőségére éljünk, hogy végezhessük az ő dicsőségére a munkánkat, a tevékenységünket, hálaadással rámutatva, és benne maradva. Isten tisztelet lehet az egész életünk, hiszen a testünk a Szentlélek temploma. Nem lesz soha tökéletes ez a templom, csak a mennyben. De azzal, hogy odaszánjuk magunkat, világossá válhat, hogy hozzátartozunk, az övéi vagyunk. Dicsérjük hát őt. Imádjuk hát őt, és ő az ő szent lelke által elpecsétel, megtart és megőriz bennünket. Itt, életünk minden napján, és majd az örökké valóságra. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, te pontosan tudod, mennyire nehéz igazán lényegileg változni, mennyire nehéz odaszállni magunkat, lemondani a saját akaratunkról, nem igazodni, nem sodródni. És úgy jövünk most eléd, Urunk, hogy kérünk, hogy te legyél az, aki cselekszel bennünk. Segíts mindezt elengedni a saját akaratunkat, elengedni azt, hogy mi most akkor megváltozunk, és taníts egyszerűen odaszállni magunkat, és engedni, hogy te cselekedj. Urunk, azt, ami a mi részünk, a döntés, azt hadd hozzuk most meg. Köszönjük, hogy nem egy későbbi időpontban hívsz majd erre, hanem itt és most. És kérünk, Urunk, hogy az életünk, a mindennapjaink, hadd legyenek Isten tisztelet. Hadd legyen Isten tisztelet a munkánk is, hogy a te dicsőségedre végezzük. Hadd, hogy a munkánkban is lássuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy megítélhessük, hogy mi az, amire te hívsz, és mi az, amire te nemet mondasz. Hadd legyen így a családi életünk, a hobbiink, a szabadidőnk, Isten tiszteletté. Úgy, Urunk, hogy neked szálljuk oda, és háladással vagyunk benne. Légy velünk, kérünk, és könyörgünk azokért most közöttünk, akiknek talán ez az első lépése te feléd. Könyörgünk azokért, akiknek mindez nehéz, akik küzdenek, akár betegségekkel, vagy valamiért csalódtak, vagy üresnek érzik magukat. Könyörgünk azokért, Urunk, akiknek nagyon nehezek a mindennapi küzdelmeik. Imádkozunk azokért, akik gyászban vannak. Imádkozunk azokért, akik nagy próbatétel előtt állnak. Kérünk, Urunk, a városunkért, Budapestért, hoz változást. Erre az egész országra, erre az egész nemzetre. És imádkozunk az egész világért, és azokért, Urunk, akiket üldöznek a hitük miatt a világon. Imádkozunk azokért a részekért, különösen, ahol háborúk vannak, hogy hozz békességet és nyugalmat. Maradj velünk, és hallgass meg Jézusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.